Ha kost ajánlunk föl, vagy bárányt áldozunk, emberalakot mutató pecsétet akasztunk nyakába a helyettesítés jeléül. Ám a helyettesítés titka nagyobb, ember, isten és állat csillag viszonyában megszabott rendelés, és nem más, mint a fölcserélésnek titka. Amiként az ember fölajánlja fiát az állatban, aként ajánlja föl magát a fiú az állat útján. Ninibet nem éri átok, mert írva áll, öljetek le egy istent, és az állat a fiút jelenti, aki ismeri óráját, amikor az ünnepben, és ismeri azt is, amikor a valóságban megdönti a halálházát, és kijön a barlangból. Hó, csak ott tartanánk már, mondta a kicsi, és kezdődne az örömünnep, és akkor sírba teszik az urat ott a barlangban? József munkája közben csípőjét ringatta erre-arra. Orrán át zümmögte. Tammuznak napjain játszatok lazúrkő fuvolán, s karneol karikán játszatok egyben. Nagy síralommal hozzák ide a kőhöz, mondta aztán, és a zenészek zengőbre fokozzák fuvola játékukat, hogy szinte lelkünkbe hasít. Láttam, amint az asszonyok az ölükben fekvő holttetem körül serénykedtek. Megmosták vízzel, és megkenték nárdus olajjal, hogy az úr arca és erezett teste csak úgy csillogott, és csöpögött tőle. Azután vászon és gyapjúpójába csavarták, bíbor szövetbe patyókálták, és kiterítették a ravatalra itte kövön, szakadatlanul sírva és jajongva a sípok zengése közben. Jaj neked, Tammuz! Jaj neked, drága fiú, tavaszon fényességem, Adon, Adonai! Könnyünket ontva ülünk ide, mert halott vagy Istenem, Uram, gyermekem. Tamariszkusz vagy, amely nem kapott vizet ágyában, melynek orma nem hozott hajtást a mezőn. Palánta vagy, akit nem ültettek el barázdában. Ág, melynek gyökerét kitépték, fű, mely nem ivott vizet a kertben. Jaj neked, Dámum, gyermekem, fényességem, senki sem szeretett téged nálam jobban. Minden szavát ismered a panaszdalnak? Ismerem, mondta József. És téged is megindít, amint látom, folytatta Benóni. Egyszer vagy kétszer, amíg énekeltél, egészen úgy tűnt föl, mintha belőled is föltörne a zokogás. Holott a város asszonyai csak együgyűségükben teszik, amit tesznek, és Adoni nem Adonai, Jákob és Ábrahám istene. A fiú ő, és a szerelmes, mondotta József, és az áldozat. Mit beszélsz, dehogy is zokogok? Nem vagyok én olyan kicsi és pityergős, mint te. Ó, nem, hanem ifjú vagy és szép, szólt Benjamin alázatosan. Íme mindjárt elkészül a koszorú, melyet csupán magadnak szántál. Látom, elől magasabbra és szélesebbre fontad, mint hátul, diadémszerűen, hogy ügyességedet mutasd. Jobban örülök annak, hogy homlokodra teszed, mint a berkenye koszorúnak, amelyet nekem készítesz. És most a szép Isten 4 napig fekszik ravatalán. Te mondád, és jól emlékszel, felelte József. Értelmed mind jobban növekszik, és csak hamar kerek és teli lesz, úgyhogy mindenről a világon lehet veled beszélni. Ott fekszik hát kiterítve a 4. napig, és a városiak minden nap kijönnek a fuvolásokkal a ligetbe, mellüket verik láttára és panaszkodnak. Ó, Duzi, fejedelmem, meddig fekszel itt? Ó, Juhakol ura, meddig fekszel itt tetsz halottan? Nem eszek többé kenyeret, nem iszok többé vizet, mert az ifjúság halott, Tammuz halott. Benne a templomban és a házakban is így panaszkodnak. Ám a 4. napon eljönnek, és ládába helyezik. Koporsóba? Ládának kell neveznünk. Koporsó is egészen megfelelő szó volna magában véve, de ebben az esetben illetlen. Régtől fogva ládát mondanak. Az úr pontosan belé illik, az ő mértékére készült, fából vörösre és feketére lángozva, és jobb nem is lehetne. Amikor benne fekszik végre, lecsukják a fedelet, körös körül beszurkolják, és eltemetik az urat ott a barlangban, könnyüket ontva, elébe hengerítik a követ, és hazatérnek a sírtól. És most elhallgat a sírás? Erre rosszul emlékszel. Tovább is hangzik a panasz a templomban és a házakban 2 és 1/2 nap. A harmadik napon pedig szürkületkor kezdődik a lámpagyújtás ünnepe. Igen, amelyen úgy örvendeztem, néhány lámpát gyújtanak csak. Számtalan lámpát, mindenütt, mondta József. Amennyi lámpájuk csak van, és a házak körül a szabad ég alatt, valamint az úton errefelé, és itt is szerteszét a bozótban, mindenütt lámpák égnek. A sírhoz jönnek most, és még egyszer panaszolkodnak, és ez a legkeservesebb jajongás. Sohasem rítak még a fuvolák eddig ilyen szívszaggatóan, a panaszos dalt kísérve, ó, Duzi, meddig fekszel itt? És az asszonyok mellé még sokáig tele van a gyász karmolásaival. Éjfél körül azonban minden elcsöndesül. Benyámin megragadta bátyja karját. Nagy hirtelen minden elcsöndesül, kérdezte, és minden hallgatásba merül. Mozdulatlanul állnak, s elnémulva. A csönd soká tart, ám ekkora messzeségből hang hallatszik, magányosan, tisztán és örvendezve. Tammuz él, az Úr föltámadt, megdöntötte a halál árnyékházát, dicső az Úr. Ó, micsoda hír, József! Tudtam, hogy megjön az ünnep. Én tudtam, hogy megjön az ünnepi órára, de mégis megreszketteti minden tagomat, mintha sohasem hallottam volna. Ki az, aki kiált? Finom arcú leányka, akit külön erre a célra választanak és neveznek ki minden új évben. Szülői nagyra is vannak vele, és tiszteletben állanak. A hirdető megjelenik lanttal a karján, pengetve és dalolva. Tammuz él, Adoni feltámadt, nagy ő, nagy, nagy az Úr, szemét, melyet lezárt a halál, fölnyitotta, száját, melyet lezárt a halál, fölnyitotta, lába, mely bilincsben volt, ismét jár, fű és virág hajt ki lépése nyomán, nagy az Úr, Adonai nagy. Miközben pedig a leányka jön és dalol, mindnyájan a sírhoz rohannak, elhengerítik a követ, és íme a láda üres. Hol van hát a szétszaggatott? A barlangban nincs már. A sír nem tartotta magában csupán 3 napig. Föltámadt. Ó, de József, hogyan? Bocsáss meg nekem, kis pufóknak, de miket beszélsz? Ne csalj meg, kérlek, anyádnak fiát. Mert nem egyszer mondtad nekem, hogy a szép alakot a templomban őrzik évről évre. Miért mondott tehát föltámadt? Csacsika, válaszolta József. Még sok híja van, hogy értelmet kerek és teli legyen, s a növekvő is, még csak sajkához hasonlít, mely imbolyogva úszik az égtengeren. Hát nem az ünnep az a maga óráival, amiről beszélek neked. S talán áltatják magukat az emberek, akik óráról órára megülik, ismervén a legközelebbit, de a jelenlevőt szentelve meg. Hiszen tudják mind, hogy az alakot a templomban őrzik, és Tammuz mégis föltámadott. Szinte azt kell hinnem, arra gondolsz, hogy mivel a szobor nem az Isten, talán az Isten nem a szobor. Óvakodj ettől, ő az mindenképpen. Mert a szobor a megjelenülés és az ünnep eszköze. Ám Tammuz az Úr, az ünnep ura. Közben fejére illesztette koszorúját, mivel hogy elkészült vele. Benyámin tágra nyílt szemmel nézte őt. Atyáink istene, kiáltott bámulattal, milyen jól illik neked a mirtusz korona, amelyet értőkézzel készítettél magadnak szemem előtt. Csupán téged illet az. És ha elgondolom, hogy festen az én vidra sapkámon, belátom, milyen hiba volna, ha fönn nem tartanád a magad számára. Mondd hát igazán, folytatta, és meséld még el ezt, amikor a városiak üresen találják a ládát és a sírt, csöndesen és örvendező magukba szállással hazatérnek. Most kezdődik az újjongás, igazította helyre József, és tör ki az örömünnep. Üres, 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 kiáltoznak mindnyájan. Üres a sír, Adoni föltámadt. Megcsókolják a gyermekeket, és kiáltanak, nagy az Úr. Azután kölcsönösen megcsókolják egymást, és kiáltanak, dicsértessék, Tammuz. Aztán körtáncot járnak, és körülpergik Asztarót jelét itt a lámpafényben. És a kivilágított város is csupa öröm és vidámság, lakomáznak és tivornyáznak, és a levegő megtelik a hirdető kiáltással. Igen, még másnap is kettős csókkal és ezzel a köszöntéssel üdvözlik egymást, csak ugyan föltámadott. Igen, mondta Benjamin, így van, s így is beszélted el nékem. Csak elfelejtettem, és azt gondoltam, csöndesen hazatérnek. Micsoda pompás ünnep minden egyes órájában. Ez évre tehát fölmagasodik az úr feje, de ő már ismeri az órát, amikor Ninib ismét megöli a zöldben. Nem ismét, oktatta József. Mindig egyetlen és első ízben. Hát, ahogy gondolod, kedves testvérem, úgy van. Éretlen módon fejeztem ki magam és Tacskó nyelven. Mindig egyetlen és első ízben, mert ő az ünnep ura. De ha jól meggondoljuk, valamikor, hogy az ünnep létrejöhessen, mégiscsak első ízben kellett történnie, hogy Tammuz meghalt, és a szépségest szétmarcangolták, vagy nem. Ha Isztár eltűnik az égről, és alászál, hogy fölébressze fiát, ez az, ami történik. Na igen, odafönd, hát idelen. Azt mondod, ez az, ami történik. De mondd el, mi hát a történet? Mondják, volt egy király Gebálban, felelte József. A Havashegység alján, és annak egy kedves arcú lánya, és Nana, akit itt Asztarótnak neveznek, esztelenséggel verte meg a királyt a maga mulatságára, hogy vágy fogta el tulajdon húsa és vére iránt, és megismeré leányát. József eközben hátramutatott a bevésett jelekre a kőszálon, melynek tövében ültek. Amikor aztán a lány terhes lett méhében, folytatta, és a király látta, hogy unokájának atya lesz, zavarodottság, harag és bánat fogta el, és fölkerekedett, hogy megölje a lányt. De az istenek tudván, hogy Asztarót rendelte ezt így, a nehézkest fává változtatták. Miféle fává? Fa vagy bokor lett, mondta József bosszusan, vagy fanadságú bokor. Nem voltam a közelben, hogy megmondhatnám neked, milyen orra volt a királynak, és milyen fülön függője a királylány dajkájának. Ha hallani akarsz, hallgass, és éretlen kérdéseket neves elében, mint köveket lábam elé. Ha megszitsz, sírni fogok, panaszkodott Benjamin, és akkor vigasztalnod kell. Ezért hát ne szígy, hanem hidd el, hogy semmi más nem akarok, mint téged hallgatni. 10 hónap múltán, folytatta József elbeszélését, megnyílt a faj és fölhasadt ez idő eltelte után, és íme Adoni, a fiú világra jött. Aséra, aki mindezt rendezte, látta őt és sajnálta mindenkitől. Ezért elrejtette az alvilágban Ereszkigál úrnőnél. Ám ez is sajnálta mindenkitől, és így szólt: sohasem adom őt vissza, mert ez az ország, ahonnan nincs visszatérés. Miért sajnálták őt az úrnők mindenkitől? Mindenkitől és egymástól is. Na, kérdezz, és tudj meg mindent. Ám ha egyik dologból a másikra következtetni lehet. Csak az egyiket kell mondani, és a másik kiviláglik abból. Adoni egy kedvesnek fia volt, és nemzésénél maga Nana is közreműködött. Így hát magától értetődik, hogy a fiú arra született, hogy irigységet keltsen. Ezért, amikor a Kii úrnője megjelent az alvilágban, hogy a fiút visszakövetelje, Ereszkigál úrnő megrettent lelke legmélyén, és összeharapta fogát. Így szólt a kapushoz: bánj vele szokás szerint. Így hát Asztarte asszonynak át kellett haladnia a 7 kapun, mindegyiknél a kapus kezében hagyva egy-egy ruhadarabját, fejkendőt, függöt, övet és csatot, az utolsó kapunál pedig szeméremkendőjét, és mezítelenül lépett Ereszkigál úrnő elé, hogy Tammuzt követelje. Ekkor az úrnők meggörbített ujjakkal egymásnak estek. Körömmel szaggatták egymást érte. Igen, egyik a másiknak haját keze köré csavarta, és egymást tépték, oly nagy volt szívükben az irigység. Azután pedig Ereszkigál úrnő Asztarte úrnőt 60 lakattal az alvilágba záratta, és 60 betegséggel sújtotta úgy, hogy a föld hiába várta visszatértét, s a bimbózás rab volt, és a virágzás fogoly. Éjszaka megőszült a mező, a rét sót izzadt. Fű nem nőtt, gabona nem termett, a bika nem hágta meg a tehenet, a szamár nem ágaskodott a kanca fölé, sem asszony fölé nem hajolt a férfi. Az anyatest parlagon maradt, az élet, melyet elhagyott a Kii, szomorúságba dermedt. Ó, Józsefja, igyekez a történet más órái felé, és ne ünnepel tovább ezt. Nem tudom hallgatni, hogy a szamár nem ágaskodott többé a kanca fölé, és a földet kiverte a sóvar. Sírni fogok, s aztán csak gondod lesz velem. Isten követe is sírt, amikor látta ezt, mondta József, és könnyek közt jelentette az Istenek urának. Az pedig szólt: nem járja, hogy a virágzás fogoly, majd én közbelépek. És közbelépett Asztarót és Ereszkigál úrnök között, elrendelve, hogy Adoni az évnek egyharmadát az alvilágban töltse, egyharmadát a földön és egyharmadát ott, ahol neki magának tetszik. Így hát Isztár fölvezette a mélységből a kedvest. És hol töltötte a fának sarja a harmadik negyedévet? Azt nehéz volna megmondani. Különböző helyeken. Sok irigységet támasztott, és sok irigyfondorkodást. Asztarót szerette, de több más isten is magával vitte, és nem adta volna át senkinek. Istenek, akik férfi képre születtek, és olyanok, mint én, kérdezte Benyámin. Olyannak születni, mint te, felelte József, világos és közérthető, de isteneknél és félisteneknél nem ilyen egyszerű az eset. Sokan nem úrnak nevezik Tammuzt, hanem úrnőnek. Nanát értik, az istennőt, de ugyanakkor az istent is, aki vele van, vagy ezt ő helyette, mert hát Isztár csak asszonya. Láttam szobrokat az istennőről, amelyeken szakállas volt. Miért nem mondom hát, láttam szobrokat az istenről? Jákob, a mi atyánk, nem csinál magának faragott képet. De beszélnünk kell, s beszélünk suta lehetőségei nem elegendők elmondani a valóságot. Igaz-e, hogy Isztár a hajnali csillag? Igen, és az esti csillag. Tehát mindkettő. Egy kövön ezt olvastam róla, este asszony és reggel férfi. Milyen képet alkossunk tehát, és milyen szófordulatot válasszunk, hogy eltaláljuk a valóságot? Láttam egy isten szobrát, Egyiptom vizét ábrázolta, mely megitatja a réteket, s melle félig női mell volt, félig pedig férfié. Tammuz talán leány volt, de ifjú csak a halál erejénél fogva. A halálnak ereje meg tudja változtatni természetünket. A halott mindig isten. Tammuz, ő a pásztor, akit itt Adonisnak neveznek, az alvilágban azonban Uzirinak. Ott bajsza van, még ha eleven asszony volt is. Mami arca végtelenül finom volt, amint tőled hallottam, s illatos, mint a rózsaszírom, ha megcsókolták. Nem akarom szakállas arccal elképzelni. Ha ezt kívánod tőlem, inkább neveletlen vagyok, és nem teszem. Bolond, nem kívánom én ezt tőled, mondotta József nevetve. Csupán az alvilági emberekről és gondolataikról közlök veled olyasmit, amit nem ért meg mindenki. Az én pufók arcom szintén finom és lágy, folytatta Benyámin, és két tenyerével megérintette arcát. Ez azért van, mert még csak ifjú sem vagyok, hanem csupán tacskó. Te ifjú vagy, azért tisztán tartod orcád a szakáltól, amíg férfi nem leszel. Igen, én tisztán tartom magam, felelte József. De te az vagy. Arcod, mint mamié, oly finom, mert te még szinte angyala vagy a legmagasabbnak, az úrnak, aki eljegyezte magát törzsünkkel, és akivel ez eljegyezte magát testileg Ábrahám szövetsége által. Mert ő a mi csupa tűz vérbeli vőlegényünk, és Izrael a menyasszonya. De vajon menyasszony vagy vőlegény Izrael? Ez már nem közérthető. És erről semmilyen képünknek nem szabad lennie, mert minden esetre vőlegény, akit menyasszonnyá nyestek, avattak és választottak. Ha képet alkotok Elohimról, szellememben olyan, mint az atya, aki szeret engem, inkább, mint társaimat. De jól tudom, hogy mami az, akit ő bennem szeret, mert én élek, míg anyánk halott, s most más természetben él atyánk számára. Én és anyánk egyek vagyunk. Jákob azonban Ráhelra gondol, amikor rám néz, miként az idevaló emberek Nanára gondolnak, amikor Tammuzt úrnőnek nevezik. Én is mamira gondolok, amikor nyájaskodom veled, Josefja, kedves Jehoszif, kiáltotta Benyámin, és karját József köré fonta. Lásd, ez a pótlás és ez a helyettesítés. Mert a lágyarcúnak nyugatra kellett távoznia életem miatt, s így a tacskó árva és gonosztevő kezdettől fogva. De te olyan vagy számomra, mint ő. Kézen fogva vezetsz a ligetbe, a világba, a zöldbe, Mesélsz az Isten ünnepének minden órájáról, és koszorút fonsz nekem, ahogy ő tette volna. Bárha magától értetődően nem minden lomra méltatsz engem, hanem egyiket másikat magadnak tartod fönn. Ó, bár ne szenvedett volna olyan keservesen az úton, hogy meg kellett belé halnia. Bár fához lett volna hasonló, amely fölhasad és megnyílik kényelmesen, és hajtását úgy hozza világra. Mit is mondtál, milyen fa volt? Emlékezetem kurta, miként lábacskám és ujjaim. Jöjj, most menjünk, mondta József. A mennyei álom. A testvérek ekkor még nem nevezték Józsefet az álmodónak, de már nem volt messze ez az idő. Ha egyelőre csak útnapistimnek és kövek olvasójának nevezték, e gújneveknek szánt megjelölések ártalmatlanságát csupán az ifjú emberek fogyatékos leleményessége és képzelő ereje magyarázza, igazán szívesen adtak volna neki sértőbb neveket, de nem jutott más eszükbe, és így nagyon megörültek, amikor álmok álmodójának nevezhették el, ami már sértőbb volt. Ez a nap azonban még nem jött el. Csacsogása az időjósló álom felől, amivel az atyát vigasztalta, nem volt elég, hogy a testvéreket a fennhéjázó tulajdonságára elegendőképp figyelmessé tegye, és különben is eddig elé hallgatott előttük álmairól, melyek akkor már rég látogatták. A legnagyszerűbbeket már itt meg kell, hogy jegyezzük. Egyáltalában nem mesélt el sem nekik, sem az atyának. Amit szerencsétlenségére elmesélt, az mind aránylag szerény álom volt. Benyámin azonban kivétel volt, bizalmas órákban olyan szerénytelenneket is hallhatott, amelyeket különben Józsefnek elég önuralma volt elhallgatni. Hogy a kisfiú a maga kíváncsiságában a legéberebb gyönyörűséggel hallgatta, és szinte kicsikarta a vallomásokat, azt mondanunk se kell. Ám mivel már amúgy is némi mélabúval érezte nyomasztását a mindenféle rábízott homályos mirtusztitoknak, nem tudott menekedni figyelés közben valami aggódó szorongástól, amelyet éretlenségének tulajdonított, és ennél fogva iparkodott legyőzni. Mégis bőségesen volt annak tárgyi alapja, és bizony mindenkit elfog a szorongás az itt következő álom szembeszökő szerénytelensége miatt. Ezt az álmot Benyámin többször hallotta, és csupán csak ő. De éppen az a körülmény, hogy ő volt az egyetlen beavatott, nem kevéssé nyomasztotta a kisfiút, bármennyire megértette is ennek szükségességét, és bármilyen megtiszteltetésnek érezte is. József többnyire csukott szemmel mesélte el álmát halk, majd ismét hevesen feltörő hangon, ökölbe szorított kezét mellére tapasztva, s nyilván nagy fölindulással jól lehet hallgatóját arra intette, hogy ne ragadtassa el magát, és nyugodtan hallgasson végig mindent. Nem szabad megijedned, közbe kiáltanod, sem sírnod, sem nevetned, mondotta, különben nem beszélek. Hogyan is tenném, felelte Benyámin ilyenkor minden egyes alkalommal. Kis tacskó vagyok, de nem tökfilkó. Tudom már, miként kell viselkednem. Ameddig nyugodt vagyok, nem gondolok rá, hogy álmot mondasz, hogy egészen átadhassam magam a gyönyörködésnek. Amikor pedig félni kezdek, vagy fázom, és izzadok, eszembe juttatom, hogy mindez csak álom, amit mesélsz, ez lehűti izgatottságomat, úgyhogy semmiképp sem foglak zavarni. Azt álmodtam hát, kezdte József, hogy a réten voltam a nyájnál egyedül a juhok között, amelyek a domb körül legelésztek, ahol hevertem, és a domb lejtőin. A hasamon feküdtem szájamban fűszállal, s lábam a levegőben kalimpált, és gondolataim épp oly lomhák voltak, mint tagjaim.